A stúdióban továbbra is Kapitány Diószegi Juci, producer, kreatív producer, showrunner, és hát arról beszélgettünk az elmúlt 10 percben, ami nem titok, hogy Kapitány Iván a férjed, akivel rendező, producer és operatőr, akivel együtt dolgoztok, már azért hosszú évek óta közös gyártócégetek van, és van egy kaotikus időbeosztásotok, feltételezem, ami a munkátokból adódik. Hogyan lehet ezt együtt jól csinálni?
Nem tudom, hogy nem lehet együtt csinálni.
Tehát... Mert ugye ennek előnye és hátránya is van a közös munkának, és annak, hogy egy területen dolgoztok.
Én ennek alapvetően csak az előnyeit láttam. Tehát mi ugye gyakorlatilag, amióta az eszemet tudom, és többé-kevésbé ezen a pályán mozgok, mi azért együtt dolgoztunk. Tehát én nekem fogalmam sincs, hogy milyen lehet azoknak a házaspároknak az élete, akiknek az egyik, nem tudom, könyvelő, a másik pék.
És csak este találkoznak.
Nekünk megvan az a szerencsénk, hogy a férjemnek is, és nekem is alapvetően az a hobbink, amit dolgozunk, így aztán az nekem nagyon sok helyzetben sokszor segített, hogyha valahol elbizonytalanodtam, akkor hozzá tudtam fordulni, akár olyan szakmai tanácsokért a hétköznapokban, amit nyilván más valaki, aki mondjuk nem ezen a pályán, nem ebben a körben mozog, hát nem nagyon tudott volna érdemi tanácsot adni nekem. Nekünk ez jól működik, mi nem konfrontálódunk ezekben a helyzetekben.
De akkor ezek szerint hazaviszitek a munkát?
Természetesen.
Ugye beszéltünk az elmúlt időszakban az egyik legfontosabb projektetek, ha nem a legfontosabb, ami kis falunk volt. Mennyi munka van egy ilyen sorozat mögött?
Hát pusztítóan sok. Hát ugye egyrészt azért hozzátenném, hogy nem csak a mi kis falunk, hanem a másik vezérlovunk, ugye a Gólkirályság, ami ugye a szívünknek a másik csücske. Nagyon sok, hát ugye ez nem olyan nagy titok, hát ugye tavaly előtt, tehát az előző évadban is ugye 19 epizódnyi mi kis falunk született, hát az 19-szer 50 percet meg kell írni, elő kell készíteni, le kell gyártani, le kell forgatni, le kell utómunkázni, tehát rengeteg munka van benne, tehát a mi életünk az úgy zajlik, hogy elkezdünk novembertől, decembertől előkészíteni, aztán következő év áprilistól elkezdünk forgatni, forgatunk szeptemberig, októberig, aztán utómunkázunk novemberig, és majd kezdjük előről ezt a kört.
Tehát mondjuk egy ilyen 10-20 részes sorozat,
Ez egy év.
Ez mindig egy év, és párhuzamosan több projekt is fut, ha jól értem. Csak hogy értsük hallgatóként, meg itt a mikrofon másik oldalán ülve, hogy a pusztítóan sok mit jelent?
Hát gyakorlatilag folyamatosan dolgozunk, tehát nekünk például nincs nyarunk. Tehát mi mindig úgy szoktunk elmenekülni aztán a munkából, most ez menekülés nyilván nem azon a szinten értem, hanem hogy egy picit feltöltődni, hogy amikor jön az őszi szünet. Tehát nekünk nincs alapvetően nyaralásunk, egy-két napot tudunk általában kiszakítani egy évben, de mi egész, tehát 365 napból mi dolgozunk 360-at.
Ha arról beszéltünk ugye, hogy hazaviszitek a munkát, akkor a fiúkat mennyire vonjátok bele ebbe az életetekbe? Mennyire folynak ők bele, akár a forgatásokba, akár a mindennapjaitokba?
Maguk szintjén részesei ennek a dolognak. Ugye a nagyobbik fiam ugye már rendesen dolgozik nyaranként a produkciókban.
Mert hogy már 18 éves,
és a kisebbik is igyekszik a lehető legtöbb időt tölteni. Nyilván a kreatív részébe, vagy a financiális részébe nyilván nem vonjuk be őket, mert az még azért nem az ő szintjük, azt gondolom, de hát látják, amikor készülnek a projektek, és ők filmesek, tehát kisebbik fiam videókat készít, a nagyobbik fiam forgat az iskolába, tehát hogy valahogy úgy beléjük ivódott ez az egész.
Picikoruktól. Egyébként szerinted hogyan látnak benneteket szülőként, akár téged anyaként, a gyermekeid?
Meg sem merem tőlük kérdezni. Szerintem szeretik ezt az életmódot. Én azt gondolom, hogy nyilván látják, amikor egy feszültebb vagy egy stresszesebb időszak van, akkor nyilván nem a zen anyukát kapják meg otthon, de alapvetően azt gondolom, hogy nagyon élvezik az ezzel járó előnyöket, azokat a kollégákat, akiket megismertek, azokat az embereket, azokat a köröket, amikbe ők forognak. Egyszerűen élvezik, hogy ez egy picit más, mint amit úgy látnak maguk körül, akár az osztálytársaik kapcsán is. Még akkor sem, hogy ez nem egy rózsaszín kép azért ebből az egészről, de nagyon élvezik ezt a hihetetlen, felfokozott hangulatot, ami egy forgatáson van.
És úgy képzeljük el akkor, hogy mondjuk ott az otthonotokban is gyakran színészek fordulnak meg körülöttük?
Előfordul,
tehát, hogy milyen
igen.
Két producer élete, előfordul. Hogyha ennyire megengedett, hogy belelássunk.
Hát azért a barátaink nagy része, azért nyilván nekem vannak nagyon régi barátnőim, akik nem ebből a szakmából valók, de alapvetően azt kell mondanom, hogy akiket felnőtt koromban ismertem meg, és közel kerültek az életembe, azok azért mind szakmabeliek, és nyilván ebből adódóan a családom része most már.
Megköszönöm, hogy megengedted, hogy belelássunk az életetekbe, hogy két producer hogyan él, és hogyan mennek a mindennapok, de hogyan fogyaszt televíziós műsort vagy sorozatot egy producer, tehát mennyire szakmázol, vagy mindig szakmázol, hogyha a filmet nézel?
Nem, én néző vagyok. Amikor filmet nézek, akkor én abszolút egy mezei néző vagyok, aki arra vár, hogy elvarázsolják, és egy olyan történetet meséljenek neki, ami hatással van rá. Tehát a szakmázni csak akkor tudok, hogyha valami nem, számomra nem jó, mert akkor észreveszem a hibáit. De alapvetően én egy klasszikus moziba járó ember vagyok, aki szereti a filmeket.
Megemlítetted a mozit, ugye ott azért volt egy szünet a Covid miatt, ezt mennyire éltétek meg nehezen ezt az időszakot, bár a filmgyártás viszonylag hamar ment tovább a napi tesztelésekkel, és dolgoztatok folyamatosan, én úgy tudom.
Nekünk ez nem volt ebből a szempontból pont emiatt egy akkora törés, hiszen mi folyamatosan forgattunk és előkészítettünk, tehát én ezt hála Istennek nem éreztem meg olyan kellemetlenül rossz időszaknak, sokkal több időt töltöttem otthon, például csodás volt a kertem, ami se előtte, se utána, mert azért arra is jutott időm, hogy otthon legyünk, és egy kicsit szépítgessem a környezetemet. Amióta van streaming felület, szerintem azért ezt a típusú igényét maximálisan kielégítik a különböző platformok, hogy annyiféle tartalom van, hogy gyakorlatilag csak győzze az ember kiválasztani, hogy mi az, ami számára megfelelő.
Mit nézel inkább egyébként, hazai vagy külföldi sorozatokat? Hogyan fogyaszt tartalmat egy producer?
A sajátjainkat mindig megnézem a lineáris tévén akkor, amikor éppen adják. Tehát azt mindig, az szigorúan, ha csak mondjuk nem jön valami közbe valami program, hogy nem vagyok otthon, tehát azt mindig ott nézem, amikor adásba kerül. Alapvetően meg nagy
streaming. Ennek van egy varázsa, nem? Amikor adásba kerül.
Hát persze, és nézem a kommenteket közben párhuzamosan, ami nyilván nem kéne, férjem mindig próbál lebeszélni, hogy ezt ne tegyem, de nem bírom ki. És folyamatosan szörfölgetek a neten, hogy megnézem, hogy kinek mi az aktuális véleménye. És hát rengeteg sorozatot fogyasztok a streaming platformon, és amikor lehetőségem, nyilván a gyerekeim is nagyon szeretnek egyébként moziba járni, akkor meg moziba. Én szeretem azt, hogy a nagy vászon előtt ülök, kényelmes nagy fotelban, olyan a hangzás, olyan a kép, én nagyon szeretek moziba járni.
És mondjuk látsz valamit, ami ad egy jó ötletet, akkor azt utána dédelgeted, tovább viszed? Vagy csak egyszerűen később előugrik és beépített, ha ott adott az alkalomra?
Nehéz ezt így konkrétan fülön csípni, hogy mi volt előbb, tudod, hogy az én ötletem volt előbb, vagy, és ezt nyilván másnak is ezerszer eszébe juthat, de persze nyilván azt gondolom, hogy egy jó filmélmény, egy jó mozi élmény, az óhatatlan beépül egy kreatív alkotónak a fejébe, és akkor az tovább érlelődhet, és abból születhet esetleg valami.
Ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy figyeled a kommenteket, az aktuális hozzászólásokat. Ez mit akar, mennyi és milyen komment érkezik? Tehát milyen most ez a világ?
Hát vannak, nyilván vegyük le a rajongókat, ugye, mert azt gondolom, hogy te tudod, mint amikor a statisztikában ugye nagyon magas és a nagyon alacsony számokat kiveszed, és akkor ami engem érdekel, tehát nyilván a vegytiszta fröcsögő gyűlölet nem érdekel.
Azt félre kell tenni, azzal nem szabad foglalkozni.
A rajongókat nagyon szeretem, szívemnek mindegyik oly kedves, és imádom őket.
Hát ez az ezért érdemes csinálni érzést adja.
Pontosan, de vannak olyan kommentek és esetleg hozzászólások is, amit egyébként érdemes rajta elgondolkozni, hogy azt vajon, tehát hogyha leveszem arról, tehát ha nem egy rossz indulatú, kifejezetten bántó célú komment érkezik, hanem esetleg valamilyen kritikai hangvételű, azokon azért én el szoktam gondolkozni, hogy miért gondolja esetleg ezt egy jelenetről, vagy miért gondolja azt esetleg egy karakterről, hogy neki ez jött le, hogy mi az, amit ő másképp látott, mint amit én szerettem volna átadni neki. Nekem ez hozzáad.
Azon gondolkodtam, hogy ugye te is említetted, hogy több televíziónak is dolgoztatok, vagy dolgoztok. Nagyon pici ez a piac. Lehet egyszerre ennyi felé lenni? Vagy hogy működik ez a gyakorlatban?
Azt gondolom, hogy nyilván van azért egy mennyiség, amit a minőség rovása árán lehet. Tehát, hogy egy bizonyos mennyiségű projektet lehet szerintem csinálni ahhoz, hogy az ember a nap végén, amikor hátradül, akkor azt mondja, hogy igen, mindent megtettem, és megpróbáltam a legjobb munkát végezni. Nyilván ez tekintve, hogy azért az alkotó bázis azért Magyarországon nem a végtelen, tehát nincs végtelen számú író, nincs végtelen számú rendező, nincs végtelen számú színész, hogy nyilván van ebben egy józan belátás, hogy az ember mennyit érdemes, hogy elvállaljon. amiben még azt a maximumot tudja teljesíteni, amit el tud magától várni. De alapvetően azt gondolom, hogy meg lehet találni jól az egyensúlyt, hogy az ember hogy dolgozik a csatornáknak, hogy ez mindenképpen mindenki számára egy gyümölcsöző együttműködés legyen. És fontos is több lábon állni.
És mondtad, hogy szoktátok előzetesen tesztelni a műsorokat, de van olyan, hogy mondjuk egy fókuszcsoportos kutatás után letesztek egy tervről?
Sokszor. Többször volt, igen. Sokszor
tehát,
volt.
Tehát ezt
igen.
Komolyan kell venni, hiszen ez reálisan kivetíthető egy nagyobb nézőszámra is?
Azt gondolom, hogy egyrészt igen, másrészt azért figyelembe kell venni, hogy azért a televíziók ez alapján, a fókuszcsoportos kutatás alapján döntik el, hogy arra az adott projektre egyébként igényt tartanak-e vagy sem. Tehát, hogy ez nem csak nekem egy komoly visszajelzés, hogy ez bizonyos dolgok működnek vagy nem, mert azért azt is óvatosan kell bánni egy ilyen fókuszcsoportos kutatás eredményeivel, és ott is azért le kell vonni a megfelelt. Tehát azért a szűrőket be kell rakni, hogy mit kell meghallani, és mi az, amit egyáltalában nem. De az nagyon fontos első lépcsőfok a televíziók számára, hogy akkor hogy ezt akarják, vagy nem akarják. És hát nyilván, ha nem akarják, akkor ott ugye nincs tovább. Vagy
és pedig. Hát nagyon nehéz kérdés, mert ugye nagyon előre kell gondolkodni, tehát nem tudom, hogy most hol tartotok, hogy itt vagyunk 2024 elején, mennyire kell előre látni, hogy majd a nézők 2024 végén 25-ben mit szeretnének látni?
Nem lehet előre látni, és szerintem nem is, én azt gondolom személyesen, hogy nem is szabad egy ilyen szemmel gondolkozni. A mi feladatunk szerintem elsősorban az, hogy történeteket meséljünk, nyilván figyelembe véve természetesen az aktuális piac sajátosságait, de ha el akarunk mesélni egy jó történetet, és mi hiszünk benne, akkor azt nem szabad mérlegelni, vagy úgy súlyozni, hogy ezt majd egy év múlva akarják, vagy nem akarják. Soha nem így vágtunk bele semmibe.
Akkor gyakorlatilag azért ennyire kockáztatni kell.
Muszáj. Hát amikor a mi kis falunkba belevágtunk, akkor azért én számos szakmabelitől hallgattam végig, hogy ugyan már egy falus sorozat, tehát kit fog az érdekelni? És ehhez képest azért mégiscsak egy vitathatatlan siker lett.
Pár dologról beszéltünk, ami a munkád része, és az írásról, arról, hogy ez mennyire tölt, és mennyire jó történeteket mesélni, majd azt mondtad, hogy nagyon fontos, hogy ez utána úgy szólaljon meg, ahogy te azt elképzelted, és itt bejön a képbe az, hogy a szereplők kiválasztása az egy kulcsfontosságú dolog, amin áll vagy bukik sokszor minden. Hogy ebben mi segít, hogy jól dönts?
Hát először is van egy csapat, aki ebben segít. Tehát ez nem egy egyszemélyes döntés, hanem ezt azért alapvetően közösen döntjük el a rendezővel és a többi producertársammal. De nem könnyű a castingon, tehát ugye az egyik legfontosabb dolog maga a forgatókönyv, tehát ha van egy jó forgatókönyv, azért már az egy fél siker, de utána nagyon fontos, hogy ezeket a karaktereket ki fogja megszólaltatni. Alapvetően egyébként azt is szeretem, amikor már előre tudjuk, hogy egy-egy főbb szerepekbe ki lehet majd a főszereplő, mert jobban lehet ráírni a dialógusokat, hogy egyszerűen az ő hangját hallom a fejemben.
Már elképzeled, hogy pontosan. Ezt ő mondja.
Vannak olyan helyzetek, amikor kifejezetten, mint például a Gólkirályság esetében, azt automatikusan ugye Lovas Rozira képzelte el Iván, és ott ez nem is volt kérdés, hogy ő lesz ennek a főszereplője, de a legtöbb esetben ez egy hosszadalmas casting előzi meg, tehát leadjuk az igényeinket a castingügynökségnek, kap egy viszonylag pontos briefet, hogy kiket szeretnénk látni, és akkor megnézzük a színészeket, hogy kit találunk, tehát hogy ez nem feltétlenül egy minőségi választás, mert egy bizonyos pont fölött mindenki ugyanolyan jó, vagy nem ez alapján döntesz, hanem hogy azban a karakterbe te kit tudsz a legjobban elképzelni, és akkor ez egy hosszas, többfordulós folyamat, ahol aztán fönnmarad a rostán 2-3 ember, és akkor azokat általában összenézzük a partnereivel, hogy kivel hogy működik a kémiája az adott szereplőnek, és ez alapján választjuk ki. De például pont ott volt a mi kis falunk, ahol nagyon-nagyon sokáig kerestük a pajkaszegi polgármester Füleki Károlyra, hogy ki a Füleki Károly, és arra nagyon büszke vagyok mind a mai napig, és ezt el tudom mondani, hogy igen, hogy Csúlya Imre végül is az én fejemből pattant ki, aki rögtön az első pillanatban Füleki Károllyá vált.
Tehát, hogy vannak megérzések, amikre lehet hallgatni, de alapvetően azért mindig oda jutsz vissza, hogy azért ez egy csapatmunka.
Ez mindig egy csapatmunka. A filmgyártás nem tud az lenni. Nyilván ez egy hierarchikus rendszer, tehát azért amikor már elkezdődik a forgatás, azért alapvetően attól függ, hogy milyen projektről beszélünk, de vagy a producer, vagy a rendező ott a vezető, akinek a szava szent és sérthetetlen, tehát hogy ez nem egy demokratikus műfaj, mert egyébként soha nem születnének meg a produkciók, ha ez, hogy hosszadalmas zsinat előzné meg, hogy most akkor éppen mit csináljunk. Tehát nyilván kell ebben egy erős kezű vezető, de mint amit említettem, és amikor együtt dolgozik 150 ember, akkor a végeredmény mégiscsak azt jelzi, hogy ez mindenkinek egyfelé kell húzni azt a hajót.
Egyébként tudsz szigorú lenni?
Hogy ne.
Mert hogy olyan hangszavúan, kedvesen mosolyogva beszélsz a szakmádról, meg úgy alapvetően is ilyen típus vagy, de van az a helyzet, amikor viszont oda csapsz?
Van, muszáj.
Hogy ez a producernél ez egy alapkövetelmény?
Azt hiszem, az alaphabitusom is ilyen. Én nagyon sokáig én nagyon türelmes vagyok, meg nagyon békés, és van az a pillanat, amikor már nem vagyok se türelmes, se békés. De ezt kiválóan tudják kezelni a kollégáim, meg azért ezt nem szoktam partalni. Tehát a partalan őrjöngésben nem hiszek.
Beszéltünk az intuíciókról, arról, hogy vannak megérzések, és akár itt Csulya Imre kapcsán be is vált, és említetted a beugrót, ami egy egészen új műfaj volt például a hazai televíziós piacon. Ott volt ilyen megérzésed előtte, hogy ez be fog válni, ez működni fog?
Igen, azt gondolom, hogy ott is csináltunk, tehát a mi alapvető munkametódusunk az, hogy pilotot készítünk. Egyszerűen magunk miatt is, és a televíziók számára is egy sokkal könnyebben befogadható produktum, mint mondjuk egy írott szöveg, és sokkal jobban is lehet látni, hogy ennek az egésznek a dinamikája hogy fog működni. És a beugró után, azt az első pilot epizód után, azt talán a játékszínbe vettük még föl, még nagyon-nagyon régen, és amikor összevágtuk az anyagot, akkor igen, úgy éreztem, hogy ez tud egyfajta hiánypótló lenni, akkor éppen a hazai filmgyártásban, hogy erre lesz igény, és végül is igazunk lett, de nem minden esetben érzem. Tele vagyok azért általában kételyekkel, hogy ez kell, nem kell. Én minden produkciónkban végtelen beleszeretek. Teljesen mindegy, hogy miről van szó.
Hiszel benne, hogy ez működni fog.
Végtelen, még azokban is, amik csak egy tenderen érkeznek, és kapok egy forgatókönyvet, hogy ezt kell majd megvalósítani, abban is akkora fantáziát látok. Tehát, hogy én mindegyikben hiszek, hát aztán majd az élet meg majd mindig megmutatja, hogy erre valóban van-e igény.
És hogyha valami mellett a voksodat, akkor arról le lehet könnyen beszélni?
Nehezen, de hát azért van többek közt ugye a kapitány, nyilván, aki nem mellesleg ugye a férjem is, ugye ezekben azért közös döntéseket hozunk, mert mindenkinek vannak nyilván ilyen becsípődései, én imádom a krimiket, vagy szeretem a horrorfilmeket. Nyilván a magyar piac egy horrorfilmre talán, vagy egy horror sorozatra annyira azért nem nyitott, tehát nyilván ebbe az irányba nem fogunk elmenni. De próbáljuk azért tágítani, tudod, hogy ne csak a vígjátékok irányába, hanem egy picit komolyabb hangvételű dolgok felé is el tudjunk menni.
Egyébként mennyire változik a nézői igény, vagy a nézői ízlés? Ezt így be lehet lőni?
Folyamatosan változik. Hát résen kell lenni, tehát, hogy... Eléggé kiszámíthatatlan a dolog, hát most megnézzük a mostani nézettségi adatokat, jól láthatóan azért a reality azért most erőteljesen erőre kaptak.
Újra és újra,
de ez egy amplitúdóban változik folyamatosan, hol a fikció van lent, hol a realitik vannak fönt, hol a game show-k. Tehát ebbe folyamatosan menni kell az árral, és próbálni kell egy picit úgy idomulni a játékszabályokhoz, hogy ki tudjuk elégíteni a nézői igényeket.
Mennyire látjátok, hogy mire vágynak a fiatalok például, illetve mennyire néznek tévét a fiatalok?
Erről megoszlanak a vélemények. Azért nehéz kérdés ez, mert alapvetően a fiatalok rengeteg tartalmat fogyasztanak, csak nem feltétlenül a lineáris televízión keresztül fogyasztják ezt a tartalmat. Az jól látható, hogy minden egyes tévén, kereskedelmi tévének ez egy komoly feladat és kihívás, hogy azokat a 18 pluszos nézőket visszacsábítsák a lineáris tévézésbe, akik alapvetően nem ebben a formában fogyasztanak, de én abban továbbra is hiszek, az ember olyan tartalmat ad, ami fölkelti az érdeklődését, akkor azért csak be fogja kapcsolni azt a televíziót.
Említetted a horrorfilmeket korábban, hogy vannak olyan műfajok az életedben, amik közelebb állnak hozzád. Mit ad a horror? Oké, nem csinálsz belőle sorozatot a magyar televíziókba, de számodra mit ad?
Én szeretek izgulni. Egyszerűen szeretem. Én nyilván nem azt, tehát a darabolós horrorok végtelen messze állnak tőlem. Inkább ez a
fenntartott feszültség?
Igen, én azt szeretem. Szeretem ezt a típusú izgalmat. Nyilván ez is egyfajta feszültségcsökkentés, mint a sport. Tehát ez olyan magasra viszi az adrenalin szintemet, hogy amikor kiengedek, akkor az egy ilyen megkönnyebbülés. Nem azt mondom, hogy szakmányba fogyasztok horror, de én abszolút azt, tehát a jó műfajú horrort én kifejezetten szeretem.
És mennyire lehet, azt mondtad, hogy ugye nem úgy terveztek előre, hogy 2025-ben majd mondjuk a nézők mit szeretnének látni, de hogy te mit szeretnél csinálni, azt biztosan azért megtervezed. Tehát mennyire lehet a filmes szakmában előre tervezni projekteket?
Muszáj tervezni. Tehát muszáj mindig betárazva lenni egy jó pár ötletnek, amiből aztán fönnmarad egy vagy kettőmből érdemes pilot epizódot csinálni. Tehát mi folyamatosan előre gondolkozunk, folyamatosan gondolkozunk újabb és újabb tartalmakba, amiket szeretnénk esetleg megvalósítani, és amik eljutnak addig a fázisig, hogy valóban leforgassuk azt a 20-25 percet belőle, folyamatosan.
Most itt az év elején vagyunk, mennyire vagy te már mondjuk egy egész évre betáblázva?
Nagyjából be vagyunk táblázva egész. Tehát ilyenkor azért már nagyjából látjuk, hogy hogy fog alakulni a következő évünk, de a rákövetkező évet nem látom. Tehát ott már előre kell gondolkozni, hogy és akkor mi van, hogyha az majd a következő évadban már nem lesz, és akkor nyilván ez egy előre gondolkodást igényel, hogy mi az, amit mutassunk, és hogy kinek mutassuk.
Mindenkinek megvannak, azt mondják, a saját túlélési trükkjei, mert hogy vannak könnyebb, nehezebb időszakok, neked mi szokott segíteni, vagy mi szokott átlendíteni egy nehezebb időszakon?
Egy jó beszélgetés, az mindig segít, a sport, és nagyon szeretek messzire menni, az, ami nagyon feltölt, tehát kifejezetten messzire menni.
Tehát utazni?
Igen.
Külföldre?
Jó messzire. Tehát én, nekem valahogy az az utazás, ami nagyon távol van mindentől. Valahogy akkor tudom lerakni a terheimet.
Hogyha visszatérünk a szakmára még egy picit, mennyire fontos számodra, nyilván mindig vannak újabb és újabb projektek, de hogy ezekben az újabb és újabb projektekben új arcok is, új szereplők is megjelenjenek. Tehát, hogy mindig egy picit a szereplők gárdát is megújítsd, mert hogy elég pici a szakma, és elég belterjes tud lenni.
Hát ugye ez egy ellentétes akarat mindig, ugye.
Könnyű kérdés, mert ugye aki népszerű, azt szívesen látják a következő projektetekben is.
Pontosan erről van szó. Tehát, hogy ez egy nehéz helyzet, mert ugye mindig elvárják tőlünk, egyébként teljes joggal, hogy legyenek az úgynevezett húzó nevek, amire fel lehet építeni a teljes kommunikációt, hogy tessék, itt van XY, ezért nézni kell, hiszen az első epizódot senki nem tudja, hogy milyen lesz, ugye az csak a kommunikációtól függ, hogy az hogy megy át a nézők felé, hogy ezt nézni kell, vagy nem kell nézni, és nyilván egy ismert archoz kötve ez sokkal egyszerűbb dolog. Mi azért próbálunk kísérletezni új arcokkal, és azt gondolom, hogy próbáljuk is bevonni, például a Gólkirályság esetében is nagyon sok fiatal színész lehetett megismerni, akik talán nem voltak még annyira képernyő előtt, és hát ha az ő karrierjük is ezáltal ugye sokkal, sokkal nyitottabbá válik, és sokkal inkább megismeri majd a néző őket. De legyünk őszinték, azért szerintem minden producer, rendező vagy kreatív alkotónak vannak az úgynevezett kedvenc színészei, akikben úgy szívesen gondolkozik. És ez nem csak egy itthoni sajátosság, azért ez külföldön is.
Akivel szívesen dolgozol együtt, akivel félszavakból is megértitek egymást, akinél tudod, hogy mit tud hozni, milyen produkciót.
És ez nagyon fontos. Tehát, hogy azért ettől mi se vagyunk mentesek, hanem nyilván van az a 4-5-6 ember, akikkel nagyon szívesen dolgozunk gyakorlatilag bármiben együtt, és alapvetően bennük is gondolkozunk.
Hogyha így visszatekintesz, mert hogy ugye onnan indultunk, hogy azért 30 évnyi szakmai tapasztalat van már a hátad mögött, mire vagy a legbüszkébb?
Alapvetően a gyerekeimre, ennek ellenére is.
Mert egyébként onnan indultunk, igen, hogy Kapitány Diószegi Júci producer, kreatív producer, és soroltam egy hosszú listát, és két gyermek édesanyja.
A legbüszkébb talán, büszke vagyok a karrieremre, és nagyon büszke vagyok arra, amit elértem, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt még apukám is láthatta. És hogy apukám is végtelen büszke volt rám. Talán, tudod, erre vagyok a legbüszkébb, hogy apu büszke lett rám végül.
Akkor legyen már ez a végszó, és köszönöm, hogy megtiszteltél, és itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Kapitány Diószegi Júci, producer, kreatív producer, a Content Lab & Factory társtulajdonosa és ügyvezetője volt ma a vendégem.